de szépen rázengettünk itt a végére. Rádió Café, benne pedig a Kávézó a világ végén. Abban pedig vendégem jó Zsuzsi. Szia Zsuzsi!
Hello, sziasztok!
Hello, most már a fejhallgatónk is jó, és jól halljuk, mert ez tényleg, vagy neked még mindig nem jó.
Nekem még mindig nem, neked, de nem érdekes.
Igen, nekem jó, és akkor én tudom itt vezérelni a hajót. Kicsit lejjebb veszem a gumizenét, és akkor már talán hallotok is minket. Na, egy rögtön kezdjük el azzal a kérdéssel, itt pont mondtam, hogy majd szóltam ki, hogy ha jön Zsú, akkor küldjétek be, és felírtak a figyelni, nem, tehát Zsuzsi, nem Zsú, tehát ezt te nem, te volt éppen egy ilyen váltás az életedben, ami a Zsú korszak, és akkor van a Zsuzsi korszak, és akkor emiatt nem szereted?
Igen, ez egy érdekes dolog, mert én ugye amikor Zsúként lettem ismert a magyar médiában, egyébként köszönöm még egyszer a meghívást.
Jaj, nem, én köszönöm, hogy jöttél.
Az egy korszakhoz köthető, de engem akkor is mindenki inkább Zsuzsinak szólított, és valahogy azt sokkal önazonosabbnak érzem, úgyhogy én jobban szeretem, hogyha ezen a néven szólítanak. Nem sértődöm meg a Zsún, meg teljesen természetes, hogy néha előfordul, hogy ezt a nevet használják, de én jobban érzem magam a Zsuzsival.
Tehát az egy ilyen kreált név volt ez a Zsú, és akkor az nem annyira te vagy. Csak jól fekszik a szájra a Zsú. Igen. De nem lesz. Zsuzsi. Szóval, hogy hol is kezdjük, mert hogy annyi mindent lehet. Hát kezdjük egyáltalán azzal, én azt is írtam a bevezetőbe is, hogy itt most nem annyira rólad, hanem veled akarok beszélgetni, mert hogy annyi minden van, ami közös igen, téma, és rengeteg igen. mindenről, itt civilben is rengeteg mindenről szoktunk beszélni, csak ilyenkor nehéz, hogy az ember hol kezdje, hogy te mennyire emlékszel arra, hogy honnan ez a
természet szeretet,
az hol kezdődött, hol érezted azt, hogy ez az a vonal, amivel te foglalkozni akarsz?
Nagyon izgalmas, mert én kb. 8-10 éves kislány lehettem, amikor a házunk előtt lévő erdőt elkezdték kivágni, és tisztán emlékszem, hogy szombat reggel volt, sírtam az ablakban, és nekem ez nagyon fájt, hogy ezt teszik a fákkal, és az anyukám meg az apukám kicsit értetlenül nézte, hogy miért sír ez a gyerek.
Mi
baja lehet ennek a kislánynak? És aztán utána kimentem az erdőbe, és a maradék faforgácsokat, leveleket, ágacskákat összeszedtem, és ezt eltettem, és ez a mai napig megvan, és fel van címkézve, hogy az előttünk lévő erdőnek az emlékei. Mm. Úgyhogy talán itt kezdődött, és aztán hosszú éveken keresztül...
Nem tudták ezek a favágók, hogy...
Igen, hogy mit okoznak bennem, igen. És aztán hosszú éveken keresztül nem különösebben foglalkoztam ezzel a dologgal, és miután már megszületett a kisfiam, kaptam olyan sorozatokra való felkérést, ahol kifejezetten ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi biodolgokkal kellett foglalkoznunk, és innen indult tulajdonképpen az a fajta ráébredés, hogy én ezzel a témával szeretnék komolyabban foglalkozni.
Igen, tehát amikor erről beszélget az emberekkel, akkor így, hát ez honnan jön neked ez a természet iránti szeretet, meg a környezetvédelem, stb. És igazából ez egy, szerintem egy teljesen természetes reakció, főleg akkor, ha az embernek gyerekei vannak. Hát nyilván a gyerekeidet mindentől meg akarod óvni. Hát akkor nyilvánvalóan azt szeretnéd, hogy a gyerekeidnek legyen egy világ, amiben tudnak élni. Tehát, hogy hogyan tud valaki úgy létezni, pont most nem a Bocskornak volt valamilyen ilyen a reggeli műsorban valamilyen dumája, hogy hát őt már egyébként, őt ez már most már 55, most már ez nem érdekli, hogy akkor ez mi van, ő élni akarja az életét. Igen, tehát számomra is, hogy hát valaki, akinek utódai vannak, az hogy gondolhatja, hogy mondhat ilyet, és hogy gondolkodhat így, hiszen ez azt jelenti, hogy az engem nem érdekel, veled már mi lesz én.
Hát fia, igazából amikor én a kisfiammal így kerestem az otthonomat, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a belvárosból, az Astoria környékéről, ami olyan helyre szeretnék menni, ahol egyébként természetközeliség van. Ezt egyébként a 18. kerületben találtam meg. A haverjaim, a szerelmeim, és mindenki ezzel hülyéskedik, hogy én a világ végén lakom, hozzám útlevél kell, de hát lelkük rajta, tehát hogy engem különösebben érdekel, mert én jobban szeretek egy kicsit úgy a távolabbi vidéki szerű életet élni, vagy hát, hogy ott lenni. Ennek ellenére sokat vagyok a belvárosban is természetesen, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy az, amit mi csinálunk ma a magyar médiában, te, én és még sok mindenki más, hogy beszélünk erről a dologról, a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről, ennek a gazdasági, társadalmi különböző aspektusairól, ez nagyon-nagyon fontos. Pontosan amiatt, mert el kell kezdenünk beszélgetni őszintén és komolyan ezekről a témákról, hogy egyfajta paradigmaváltásban, szemléletváltásban vagyunk, és az a fajta kijelentés, amit a kollega mondott, az én elfogadom, nem ítélkezem, az az ő dolga, de szuper lenne, hogyha ebből a korosztályból egyre többen másként kezdenének el gondolkodni, és minden korosztályból lennének olyanok, akik megértenék annak az üzenetét, hogy mi az, hogy fenntarthatóság, miért fontosak ezek a dolgok, és hogy milyen három olyan irányelv van, amit mindenkinek figyelembe kell majd venni, akár civil emberként, akár vállalati döntéshozóként, bárhogyan.
Na, mindjárt térjünk vissza a három irányelvre, csak egy kicsit még így a kollégán kijelentésére akarok visszakanyarodni, hogy azért ez azért visszás, mert az, hogy az ő privát véleménye egyébként ez, azt el tudom fogadni, még akár meg is tudom érteni, mert hogy tényleg, főleg ha azt nézzük, ha valaki ebben nincsen benne, és csak azt látja, mint mondjuk a mainstream médiából kapott, tényleg ez jön át, hogy figyelj, ez a hajó elment, akkor én most már tényleg akkor legalább kiélvezném azt, ami nekem még van, úgyse tudok többet tenni, de ő nem civil emberként, hanem egy elképesztő sok emberre hatásgyakorló személyként, neki igenis van felelőssége. Persze ő biztos erre azt mondaná, hogy figyelj, engem ez nem érdekel, én magamat adom, stb. Mm. És nyilván ez a sikerének is a titka, mm-hmm. hogy ő, ami a szívén, az a száján, de mégis azt gondolom, hogy ez azért itt tartott. Pontosan ez az, hogy akik vagyunk a képernyő előtt, a mikrofon mögött, nem a képernyő előtt vagyunk, a kamera előtt, az tartozunk némi felelősséggel, hogy egy picit formáljuk a jó népet, és hát nem lehet egy ilyet mondani, mert ez lehet, hogy nem tudom, 10 000 olyan ember, aki éppen billeg azon a ponton, hogy ezzel foglalkozik, pont az ellenkező irányba mozdul.
Figyelj, most megpróbálok valahogy egy kicsit így lavírozni ebben az álláspontban, amit te megfogalmazol, meg amit ő megfogalmazol, és ezt összekötném azzal, hogy valóban a fenntarthatóságban szerintem van egy csomó idealizmus.
Tehát egy muszáj, legyen.
Muszáj, hogy legyen, és szerintem, amit te megfogalmazol, az egy nagyon, nagyon jó idealista gondolat. Totál egyetértek vele, teljesen igazad van. És ő egy másik, egy szélsőséges aspektust fogalmaz meg, valószínűleg egy teljesen átlagos hétköznapi embernek az életét. Most nekünk az a dolgunk, bármilyen műsort készítünk ezzel a témával kapcsolatban, vagy akik tanultunk, vagy megszólalunk ezzel kapcsolatosan, vagy döntéseket hozunk a fenntarthatósággal kapcsolatban, hogy valahogy ezt az idealisztikus és a nagyon szkeptikus vonalat megpróbáljuk összehangolni, és akkor itt kötnék át arra, amit az előbb mondtam neked, hogy egyfajta szemléletváltásban, paradigmaváltásban vagyunk. Tehát teljesen mindegy az, hogy te most azt gondolod, hogy ez egy hülyeség, felesleges, nem fontos, a te gyereked, meg egyébként akik 10-20 év múlva már vezető pozícióban lesznek, azok nem így fognak erről gondolkodni, mert az ciki lesz. Tehát, hogy nem lesz más választásunk, és akkor most bekapcsolhatnék ide olyan fogalmakat, mint a Green Deal, amit az Európai Unió ugye nagyon erőteljesen fogalmaz meg. Tehát nincs más választásunk, mint hogy rákerültünk egy olyan útra, amiből lehet jobbra-balra kitekinteni, de biztos, hogy nem fogunk tudni letérni róla.
Igen, ez nagyon fontos aspektus, aki itt vitatkozik, hogy nem, tehát, ugye a fenntarthatóság egy nagyon elcsépelt szó lett. Tehát szerintem egy csomó mindenki, mint ahogy általában egy trendnél ugye kialakul egy ellentrend, és akkor van, aki nem tudom, hány ingert kap a Thunbergtől, és akkor az is úgy gondolja, hogy nagyjából vele azonosítja az egész.
Na, hát az is a szélsőséges része, igen.
Igen, a dolgot, és már ugye mindenre fölhúzzák, mindenhol ezt lehet hallani, én magam is már nehezen ajtem ki a számon, de azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ennek a súlyát érezzük, igazából az ellentétét kell, hogy megnézzük, a nem fenntartható. Tehát ez azt jelenti, valami fenntartható, azt jelenti, annak az ellenpontja az, hogy nem fenntartható. Tehát, hogy ezt ilyen formában nem fogjuk tudni fenntartani. Tehát hiába, ha valaki vagy akar, vagy nem akar ezzel foglalkozni, nincsen, ahogy mondod, nincsen más út, tehát muszáj, hogy ezt az irányt vigyük, és muszáj hinnünk abban, muszáj idealistának lennünk, mert azt se lehet csinálni, hogy hát jó, hát ez valószínűleg, igen, tehát nem tudom mit csinálni, de hát megpróbáljuk, ugye a Yoda is azt mondta, hogy tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld.
Igen, tehát van egyfajta idealizmus, de ennek a, ha csak az 50%-a megvalósul, akármilyen szinten, tehát alulról szerveződő, vagy felülről szerveződő szinteken, akkor szerintem már nyert ügyünk van. Egyébként nagyon sok mindenben a felülszabályozás az egy fontos dolog lesz majd a jövőben. Nagyon egyszerű példát fogok mondani, hogy a zöld címkézésekkel kapcsolatban most van egy ilyen nagy hype. Az Európai Unió is egyfajta szabályozást fog majd erre vonatkozóan kialakítani, ahol te, mint fogyasztó, igenis jogodban áll majd tudni, hogyha valaki neked azt mondja, hogy ez fenntartható gazdaságból származik, karbonlábnyom csökkentő, újrahasznosított anyag, akkor ne csak a szlogenek, vagy az ilyen jól megfogalmazott marketing üzenetek mentén lehessen erről tájékozódni, hanem valóban annak a gyártónak bizonyítani, mondania kell, hogy ez így van, mert ha nem, akkor annak büntető következmény, úgy értem büntető következmény, hogy nyilván pénzbeli büntetésbeli következményei lesznek. Tehát csak azt akarom mondani, hogy itt van egy ilyen közös edukáció, tehát a fogyasztók edukációja, a gyártók edukáció, amit egyébként átfog egy ilyen nagy szabályozás. Tehát ez az a Green Deal féle egyik vonal, amit mondtam, hogy lehet ezt szeretni, nem szeretni, vagy egyetérteni vele, vagy sem, de biztos, hogy pár év múlva már nagyon viccesen fog hangozni az, hogy mi erről beszélgettünk.
Hát bízunk benne, igen. A másik dolog, hogy amit gyakran látok, hogy az emberek arra fókuszálnak, hogy mi az, ami nem működik egy-egy ilyen szabályozás terén.
Hogyne, persze.
De hát nyilván egy ilyen szabályozást létrehozni, ez piszok bonyolult dolog, annyira elképesztően komplex, és ugye ez az egész problémakör nagyon komplex, hiszen az van, hogy mindenki benne van ebben az egészben. Hát nézzük meg, hogy az emberek egy kicsit is hátrányt szenvednek valamiben, valamiről le kell mondaniuk, valami megdrágó, stb., akkor mindenki tépi már a haját, tehát a politikának úgy kell ezeket a dolgokat létrehoznia, hogy az embereknek ne legyen hirtelen nagy lemondása, mert akkor azért is leváltják őket. Közben nyilván a gazdaságnak is mennie kell, hiszen a gazdaság visszaesik, akkor megint csak az van, hogy akkor megint áll a bál, tehát hogy úgy kell a szabályozásokat meghozni, hogy a gazdaságot se folytsa nagyon vissza, közben elvárják tőlük azt, hogy akkor jó valamit tegyenek, tehát én nagyon nem lennék a politikusok helyében.
Volt egy vendégem nem régiben, aki azt mondta, hogy mindenki addig környezetvédő, amíg nem kell kilépni a saját komfortzónájából, márpedig az a rossz hírem van, hogy ennek ez a lényege. Tehát, hogy valamilyen szemléletváltást a saját magad életében is be kell, hogy vezess, hogyha egyébként környezetvédelmi szempontok szerint szeretnéd egy kicsit élni az életedet. Nem a szelektív hulladékgyűjtésre gondolok.
Hát az is fontos.
Igen, tehát az a nulladik pont, tehát lépjünk már ettől el egy kicsit. De tényleg, tehát, hogy azt kellene szerintem megértenünk, hogy akkor tudunk valójában környezetvédők lenni, és ez hatással lesz az életünkre, hogy egy picit ki kell mozdulnunk a komfortzónából, illetve másfajta fogyasztói szokásokat kell felvennünk, ami nagyon nehéz, mert ebben a perfekcionista világban, ahol minden a tökéletességről, minden a fogyasztásról, minden a trendiségről szól, nagyon nehéz lesz szerintem hatékonyan elhinteni ezeket a gondolatokat. Mondom, tehát, hogy én nem vagyok idealista, tehát én abszolút látom, hogy ez így működik, és az, amit mi képviselünk ketten, például most itt ebben a műsorban, mint szemléletet, az azért elég sok kihívás elé néz a jövőre nézve.
Hát, igen, és akkor az még csak a szemlélet és nem a tett. Tehát, igen, hogy ez én abszolút érzem magamon is, hogy azt hirtelen akartam mondani a nevüket, na mindegy, majd eszembe jut, hogy kik ők. Van egy ilyen dal, amiben are you part of the cure or the disease? Tehát, hogy így azért mi is ugyanúgy benne vagyunk ebben a fogyasztói társadalomban, nem is nagyon tudunk ezen túlélni.
Mi ebben szocializálódtunk.
Tehát, hogy itt most azon szorgoskodik mindenki, hogy hogyan lehet kialakítani egy új rendszert, ami majd fog tudni működni, és akkor remélhetőleg igen, ezek a dolgok már nem is lesznek kérdésesek egyáltalán.
Szuper lenne egyébként, ha olyan influencer generáció jelenne meg, ahol azt látni, hogy azt reklámozzák, hogy milyen régóta nem vásároltak semmit. Ugye az első, ami a legfontosabb ilyen esetben, hogyha valaki fenntarthatósággal kapcsolatban szeretne egy picit elmozdulni, vagy a fenntarthatóság irányába, akkor az elutasítás. Tehát, hogy nincs rá szükségem. Ez borzasztóan hangzik egyébként ebben a fogyasztói társadalom, hogy azt mondod valami, hogy köszi szépen, nincs rá szükségem. Nem kell az újabb telefon, nem kell a legújabb, nem tudom micsoda, de olyan jó, de én ezt megértem, tényleg ezt elfogadom. De hogy valahol itt kellene szerintem kezdenünk, hogy legyen már menő, hogy nem tudom, az 5 évvel ezelőtti nadrágomat veszem fel, vagy nem tudom, 3 vagy 4 éves a telefonom. Tehát, hogy ilyen apróságokban. Vagy hogy egyébként, ha megvásárolok egy autót, akkor próbálom azt minél tovább szervizben tartani. Ha valami elromlik, azt nem kidobom, hanem megpróbálom megjavítatni. De ha már nem tudom megjavítatni, akkor felelősen gondolkodom a hulladékomról. A nem tudom, ilyen megdöbbentőbb példa számomra az volt, itt a rádió környékén voltam valamelyik nap, és sétáltam, a mikrohullámú sütő ki volt téve így a kommunális hulladéknak a tetejére, és tudod, hát ez sokkot kaptam tényleg. Tehát nekem ezt látni, az nagyon fáj. És akkor most nem beszélünk arról,
és
hogy...
a kommunális hulladékra tette ki, tehát, hogy így...
Igen, nem pedig bele a kukába, mert akkor tönkretette volna az autót.
Az út szélére, tehát nálunk a Pilisben ez egy elég gyakorta előforduló látvány, hogy az út szélén.
Tehát, hogy valószínűleg lenne egy csomó edukáció is ezzel kapcsolatban, hogy a hulladékoddal például hogyan bánjál felelősen, hát bízunk benne, hogy a mostani rendszer talán erre is fog majd valamilyen dedikált módszert kialakítani. Ne is beszéljünk erről, tényleg, mert szétfeszíteni ennek a műsornak a kereteit szerintem ebben részletesebben belemennénk. Csak mint példa mondom, hogy igen, tehát az elutasítással kezdődik az a fajta környezetvédelmi szemlélet, amiből valószínűleg egy kicsit ki kell mozdulni, hogyha a komfortzónában vagy.
El kell gurítanunk egy zelét, mert jönnek majd a feles mindenféle promók, okay. És akkor innen folytatjuk. Dolce Vita következik Mr. Wazzo-tól.